Az Európai Uniós gázársapka megszavazása a kínálat további szűkülését idézheti elő, állítja a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője. Toldi Otto szerint Oroszországból az eredeti 160-200 milliárd köbméter gázmennyiség mindössze 9%-a érkezik már csak Európába, így a döntés már elsősorban a norvég gázimportot szankcionálná. Az ársapka ráadásul a kontinensre érkező LNG importot is csökkentheti, mert a cseppfolyósított gázszállító hajók ott kötnek ki, ahonnan a legmagasabb árajánlatot kapják. A villamos energia ára a földgázzal párhuzamosan kúszik felfelé, ezért az EU-s vezetők a villamos energiapiacot korlátozó modell kialakításán is dolgoznak. Tódi Ottóval Énekes Gábor beszélgetett.
Milyen konklúzióra jutottak a tagállamok vezetői a legutóbbi ülésen?
Az én megítélésem szerint egy erős politikai töltetű véleményből eljutottak valahogy egy sokkal a gazdasági racionalitásokat sokkal jobban figyelembe vevő közös véleményig, ami nagyon jó jel, és én azt kívánom, hogy további szankciós lépéseknél is ez a fajta gondolkodás kerekedjen felül. Ugye számunkra a legfontosabb eredmény az volt, hogy a hosszú távú gázszerződésekkel beérkező gázra nem vonatkozik semmifajta árbefolyásoló tényező, tehát ársapka és egyebek, és gyakorlatilag, ha lesz is ilyen ársapka, bármilyen ársapkának is nevezzük, hogy dinamikus, vagy csúszó, vagy ilyen-olyan, az nem lesz kötelező egyik tagállam részére sem, így Magyarország részére sem. A tagállamok persze szabadon dönthetnek amellett, hogy formálnak ilyen konzorciumszerű csoportosulásokat, például spanyolok, portugálok emellett vannak, hogy ők egyesítik a tárgyaló erejüket, akkor együtt próbálnak árengedményeket kiharcolni, ez természetesen szabad, de nem kötelező. Tehát most ez a helyzet, és ez nekünk jó.
És ha esetleg bevezetik a gázársapkát, és Oroszország ennek hatására, vagy erre válaszul csökkenteni, vagy akár leállítaná a beszállításokat, akkor milyen alternatív útvonalak vagy források állnak jelenleg az Európai Unió és Magyarország rendelkezésére?
Hát gyakorlatilag az oroszok ezt már megelőlegezték, tehát eredeti 160-200 milliárd köbméteres mennyiségnek a 9%-a érkezik Európába jelenleg. Tehát ez a 160-200 milliárd köbméter volt az orosz gázimport, ennek a 9-10%-a érkezik jelenleg, tehát nincs mire bevezetni az ársapkát. Ilyen szempontból, ha az ársapkának a célja, az a szankciók részeként az volt a célja, hogy az oroszoknak a háborús költekezését megnehezítse, ha bevételeit csökkentse, akkor ez oka fogyott. Egyszer, kettő, azért is oka fogyott, mert maga az ársapka az nem oldja meg az alapvető problémát, ugyanis nem azért drága a kőolaj vagy a földgáz az európai piacon, mert aki árulja, az drágán adja, hanem azért drága, mert kevés van belőle a piacon. Kínálati szűkösség van, az ársapkától nem lesz több. Ez az egyik. A másik, hogy innentől, miután orosz gáz már szinte nincs az európai piacon, ez elsősorban norvégokat, mint második legnagyobb beszállítót sújtja, és azokat, akik LNG-t akarnak eladni Európába, és ennek emiatt az a veszély, hogy az LNG nem az európai kikötőkbe fog menni az ársapkák miatt, hanem ott, ahol nagyobb hasznot tud realizálni, elmegy például Kelet-Ázsiába.
Tehát az orosz gáz helyett beérkező alternatív gáz tulajdonképpen ezáltal szankcionálva van?
Hát gyakorlatilag ez az ársapka nem az orosz gázra vonatkozik, hanem általában a gázimportra. Nem véletlen, hogy a norvég miniszterelnök élesen nehezményezte ezt az ársapkát, és az sem véletlen, hogy nyilván az OPEC plusz úgy nyilatkozott, hogy nem hajlandók a kőolajkitermelést sem fokozni, pont az előidézve, hogy kínálati szűkösség legyen. Tehát ha Európa ársapkázik is, akkor a kőolaj se jön Európába. Tehát az orosz kőolaj vásárlás leállításával 25%-kal lesz kevesebb a világpiacon a kőolaj mennyisége, mert az OPEC nem fokozza a kitermelést. Ugye ez megint áremelkedést generál. Ha Európa ársapkázik, akkor nem fog idejönni az orosz tankereken a gáz, de nem csak az orosz, hanem a többi sem.
Hogyha nagy politikai súlya már nincs Oroszországgal szemben ennek a fajta szankciónak, hiszen ez másokat, más országokat is érint, akkor miért annyira fontos, hogy az ársapkával kapcsolatban legyen egy megállapodás az EU-s tagállamok között?
Hát éppen én az én olvasatomban éppen az a poén ennek az egésznek, hogy mégse olyan fontos, mert nem lett. Tehát nem kötelező. Tehát ha valakik akarnak ilyet bevezetni, az Európai Bizottság, az Európai Uniós tagállamok összefogva, bizonyos csoportjai összefogva, a bizottság nem fog ellenállni, vagy ellenvéleményt megfogalmazni, de nem kötelező. Tehát az én olvasatomban az eredeti nagyon kemény vélemény, EU-s vezetői vélemény jelentősen felpuhult.
Ezen kívül a tagállamok vezetői megállapodtak abban is, hogy kidolgoznak egy a villamosenergia piacot korlátozó modellt, ugye ez jelenleg most a gáz árához van kötve. Azt néhány szóban lehetne összegezni, hogy hogyan függ a villamosenergia ára a gázétól?
Nyilván nagyon sok földgáztüzelésű erőmű van Európában, ugye ennek két oka van. Az egyik, hogy nagyon flexibilisen alkalmazhatók a földgáztüzelésű erőművek, és földgáztüzelésű erőművekkel egyensúlyozzák ki a szél és a naperőműveknek a időjárás függő termelését, tehát ezért egy nagyon jó technológia, és egyébként a legtisztábban égethető foszilis tüzelőanyag forrás, tehát maguk a földgáztüzelésű erőművekkel a drága gázból csak drága áramot lehet előállítani. Ráadásul ehhez, mint mondtam, a megújuló szektor is kötődik, hiszen földgáztüzelésű erőművek szükségesek ahhoz, hogy a naperőműveket, amik vagy működnek, vagy nem, meg a szélerőműveket, ezeket kiegyensúlyozzák. És ugye a másrészt az áram pedig alternatíva lett a közlekedésben és a hűtés-fűtésben is, a drága földgázról való leválásnak az eszközeivé váltak, és ezért ezek is megdrágultak. Az, hogy ez hogy lehet rendeletileg, ugye mert menekülő útvonal, és ilyenkor a menekülő útvonalak is mindig megdrágulnak. És azt nem tudom, hogy ezt rendeletileg hogy lehet megoldani, de hát ezen dolgozik az Európai Unió. Ezt még ők se találták ki, pedig sok ezer szakértő a bizottságban dolgozik ezen, én sem tudom egyelőre, de körülbelül ez az összefüggés van a földgáz és a villamosenergia termelés között.
Beszéltünk a cseppfolyósított földgázról, ebből ugyanolyan hatékonysággal lehet előállítani villamos energiát, mint vezetékes földgázból, vagy ennek nincs akkora jelentősége?
Persze, ez tulajdonképpen a cseppfolyósított földgáz az földgáz, itt csak a szállítás módja más, ugye lehűtik mínusz 160 fokra, tisztítják, tehát a kitermelt földgázt, ami lehet konvencionális, hagyományos földgáz, lehet palagáz, lehet réteggáz, lehet sok minden egyéb, de a lényeg az, hogy a sima földgáz, azt egy cseppfolyósító üzemben cseppfolyósítják, tisztítják, mínusz 160 fokon, mert akkor a térfogata az 1/600-szorosa lesz, tehát egy köbméter LNG az 600 köbméter földgáz, ezt a nagy tartályhajókba szivattyúzzák, elszállítják, ahova kell, és a tengerparti fogadóterminálon visszagázosítják és betáplálják a helyi fogadórendszerbe, ahol ugyanúgy működik az egész, mint a földgáz. Európában 25 ilyen LNG terminál épül, ebből a mobil terminálok nagyon gyorsan megépíthetők, tehát Európának a B-terve az főleg az, hogy ilyen LNG terminálokra épít a jövőben az orosz gáz helyett, csak hát ugye itt is látni kell, hogy ez egy nagyon veszélyes játék, mert a cseppfolyósított földgáz ugye globális kereskedelmet tett lehetővé a földgáznál, vezetékes szállítás esetében azért nem volt ilyen nyilvánvaló, és az LNG exportáló országban elindul egy hajó, akkor az a legtöbbet kínáló kikötőbe fog befutni. Simán lehet olyan, hogy az Európába szállított LNG eredetileg Tokióba köt ki, és ugye Dél-Amerika, Afrikának a fejlettebb országai, Dél-Kelet-Ázsia, Európa ugyanazokért az LNG forrásokért versenyeztet. Ez egy fölfelé tartó hárdicit eredményeképp kerül oda az LNG, ahova kerül. Úgyhogy Európa erre a jövőre tett, mástól fog függni, nem az oroszoktól, az amerikaiaktól fog függni, meg az LNG exportáló országoktól fog függni.
Ezzel viszont akkor a körbe is zárult, mert ennek a cseppfolyósított földgáznak be kell érkezni Európába, viszont egy ilyen ársapka az éppen, hogy azt akadályozná meg, hogy Európába érkezzenek meg ezek a hajók.
Pontosan így van, ráadásul itt van még egy olyan történet is, hogy az oroszok 2030-ra annyi LNG előállító kapacitást terveznek, hogy az összes olyan gázt, amit Európának szállítottak, azt LNG formájába fogják kereskedni, azokat a vezetékeket leszámítva persze, ami Kína felé épül, ugye van már egy Szibéria egy vezeték, Oroszország és Kína közt is épül a Szibéria ereje 2, tehát ezt leszámítva az oroszok is az LNG kereskedelemre fókuszálnak, a világon mindenhol el fogják adni ezt az LNG-t, és ugye egyelőre dömpingáron adják, ugye jelenleg is az zajlik már most, hogy Kína viszont eladóvá válik, tehát megveszi az orosz földgáz, meg a kőolajat, amiket dömpingáron, mert ugye most ezek az oroszok részéről piackeresés zajlik, és emiatt nyomott áron adják egyelőre, és ezeket szemrebben és nélkül a világpiacon sokkal magasabb áron eladják, ugyanezt csinálják egyébként az arab országok is az orosz kőolajat, tehát ez a mennyiség úgy tűnik, ami a nyugat nem vesz át, ez visszakerül a világkereskedelembe, úgyhogy hosszú távon reménykedhetünk benne, hogy az árak visszaállnak egy normális mederbe. Ugye Spanyolországnak nagyon sok LNG kikötője van, de ezek általában egy-egy nagy üzemet vagy nagy városnak az igényét elégítik, és nincsenek rajta az európai hálózaton. És ez a bizonyos vezeték, ez a Barcelona és Marseille közti új Midcat vezeték, ez pontosan ezeket a spanyol LNG terminálokat kötné rá az európai piacra, hogy onnan eljusson gyorsan és hatékonyan az LNG az európai körforgásba. Igazából, ha jövő évi szezonra még nem is lesz hatással, de 2023-24-től simán lehet egy komoly hatása. Itt persze nagy kérdés a vezeték kapacitása, hogy mennyire tud segíteni Európának. Erről nem esett szó eddig, de az a közös érdek, ez portugál, spanyol, francia közös vállalkozás lenne, hogy minél komolyabb legyen ez a teljesítmény.
Az elmúlt percekben a Gázár sapkáról Tóth Jótót hallották, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetőjét. Fejlődik a